Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Éger Veronika vagyok. Vendégünk a budapesti stúdióban Tegzes Katalin nővér, a Segítő Nővérek kongregációjának tagja. Isten hozta Katalin nővér.
Köszöntök én is szeretettel mindenkit.
Adventben járunk, és a közelgő karácsonyra készülünk. Ezt az időszakot nagyon sokféleképpen éljük meg, hívőként, vagy éppen nem hívőként egyaránt. Ami valamennyünknél közös vonása a karácsonyra való készületnek, az az ajándékozás. Ezért ezt a témát járjuk most körül Katalin nővérrel. Egyre többen vásárolnak, egyre zsúfoltabbak az üzletek, a bevásárlóközpontok. Ennek kapcsán megtapasztalhatjuk az ajándékozási láz árnyoldalait is. Mi a véleménye mindenről Katalin nővérnek? Mit jelent általában az ön számára az ajándékozás?
Az én első gondolatom ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az, hogy semmim nincs, amit ne kaptam volna. Úgy is nőttem fel, hogy mindennek akkor van igazi értéke, ha abban én magam is benne vagyok. És természetesen az, akinek ajándékozni akarok. Ebben a vásárlási lázban szerintem csak a lényeg marad el, a valódi ünnepelt. És ez Jézus Krisztus. Mert hogyha születésnapunk van, akkor általában a születésnapost ünnepeljük, bár nálunk a szokás az volt, hogy édesanyánkat is fölköszöntöttük a saját születésnapunkon. Ez ma is így van, ellátogatunk hozzájuk a temetőbe.
Akkor már utalt arra a témakörre, amit érintene a következő kérdésem. Miért hálás, mi tölti el örömmel a szívét, hogyha a családból hozott örökségre gondol?
A hit ajándéka az, amivel a szüleink bennünket a legnagyobb örökségként az életre indítottak. Négyen vagyunk testvérek, és ez az 50-es évek, 40-es évek vége, 50-es években bizony nem volt egyszerű. A hitünkkel együtt az összetartozás örömét ajándékozták nékünk a szüleink, amennyit csak lehetett, velünk voltak. Együtt voltunk, akár a vasárnapok gyermeki kirándulásai, a nagy család, később a testvéreim házassága, és azt hiszem, hogy ma is nyugodt lélekkel megyek be, és adok hálát a kis kápolnánkba, ha éppen valamelyik testvérem újabb unoka érkezését jelenti. Jelenleg épp a 20. van úton. Bátyám, húgom, öcsém mind a mai napig elkísérnek. Bátyám már oda át, szüleimmel együtt, hiszem, hogy imáikkal segítenek. Húgom, öcsém pedig a mindennapjaimban állnak mellettem, mindig számíthatok rájuk. A zene szeretete tulajdonképpen az, ami öcsémmel összeköt, a húgommal pedig az a bensőséges lelki élete, amit hordoz. Öcsém pedig minden lelki programomra, ahol a zene, az ének, mint kétszeresen való imádkozás segítség lehet, bármikor kérem, mindig rendelkezésemre áll. A családi örökség azt hiszem elkísér, és a nagy család öröme az, hogy ma is együtt tudunk tölteni egy karácsonyt, ez úgy örömmel és hálával tölt el.
Hát ez hallatlanul nagy ajándék, hogyha valaki ilyen családot tudhat a háta mögött. A szerzetesi hivatása körülbelül 25 éves korára bontakozott ki. A szerzetesség összetett dolog. Kihívás, olykor kereszt, de mindenek előtt úgy gondolom, hogy ajándék. Hogyan kapta ezt az ajándékot?
Valóban nagy ajándéknak élem meg. Különösen azért, mert olyankor hívott az Úr, amikor ez nem volt magától értetődő, és bizony nem kis kihívást jelentett. Ez 70-es évek közepe. Az az ajándék, amit a hivatásom jelent, tulajdonképpen én úgy élem meg, ahogy kaptam. Váratlanul. Az otthoni, meleg családi környezetből én édesanyának készültem. És megajándékozott voltam a szerelem érzésével is. De valahogy arra vitt a sor, hogy az az időszak lezárult, és valami új felé nyitottam, és ez volt az elkötelezett élet. Valójában egy kezdet. Még az örök fogadalmamat is, pedig 9 év készületet jelent, zárt templomba tettem le. Akkor a legnagyobb unoka, húgom, 6 éves volt. Elém állt a szentmise után, és azt kérdezte, Kató, mit jelent az, hogy örökre? És egy 6 éves gyermeknek mit válaszolok? Azt, hogy kezdete van, és vége nincs. Egy életre szól, az örök életre. Ez a meghívásom. Ez a kis unokahúgom, a 4 gyermekes édesanya, és én boldogan segítek néki is, ha kell. A szerzetesi hivatásom pedig természetesen a föld alatti egyház időszakában, amit tudtunk, megtettünk, és a rendszerváltás után pedig mindez keretek között folyhatott tovább. Ajándék, mert naponta felfedezhetem azt, hogy mit jelent egy apostoli missziós munka. A segítő nővérek, röviden, a teljes nevünk a tisztító tűzben szenvedő lelkeket segítő nővérek. Ez egy francia rend, és 1856-ban alapították. Ebben a közösségben élünk világszerte. A hivatásunk nem csak az elhunytakra vonatkozik, hanem itt a földön élőkre. Oda megyünk, ahova hívnak, és azt tesszük, amire szükség van. Én magam is így teszek, és ha naponta felfedezhetem ebben a hivatásban az isteni gondviselést, a terveit, az e világ szükségleteit, és ezt tudom szeretettel tenni, akkor én úgy érzem, hogy a hivatásomban meghallottam az Úr hívását, és az ő kegyelméből és erejéből, az elöljáróim, társaim segítségével mind a mai napig hűségben meg tudtam élni. Rendkívül nagy ajándéknak élem meg.
És ennek a sokrétű hivatásnak egy nagyon fontos és viszonylag korai állomása az Országos Onkológiai Intézetben eltöltött 10 év volt az életében, amikor anesteziológus asszisztensként dolgozott, és bizonyára vissza tud emlékezni olyan esetre, olyan történetre, amit akkor ott, ezen a nehéz terepen szintén ajándékként élt meg.
Valóban az indulásom az orvosi egyetemen lett volna, és azt váltotta fel, mivel az akkor igencsak komoly kihívást jelentett olyan valakinek, aki nem az akkori rendszer embereként állt a világban, és ezért választottam azt az akkor legmagasabban elérhető tanulmányokat, és ez volt az anesztézia. Az onkológiát pedig azért választottam, mert az erkölcsi tartásommal nem fért össze az, hogy abortuszhoz altassak. És itt ez nem volt. Volt helyette sok-sok nehéz eset, sok-sok olyan szituáció, ami viszont lelki segítséget igényelt, és az emberek mellett állni olyan pillanatban, amikor az élet értelme kérdőjeleződik meg számukra, hogy hogyan tovább. Az intézetben, ami ajándék volt, az az akkori vezetés, az akkori osztályos főorvosok, mert hisz jártuk a sebészetet, a nőgyógyászatot, a többi osztályt, azoknak az embersége. Csak egy példa, amiért én bizony nagyon hálás voltam, abban a műtőben nem hangzott el káromkodás, nem hangzott el kétértelmű szó, mert ha még a professzor úr is nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt, azt onnan tudtuk, hogy megállt egy pillanatra, és a következőt mondta, verebek teremtője. És akkor már vigyázban álltak a műtős fiúk. Ez egy sajátos dolog volt, elkísért végig az ottani munkámban, és leginkább akkor éreztem az Úristen vezetését az ott töltött 10 év után, amikor tanítani hívtak, és az elköszönéskor az intézet akkori pártitkára ezzel indított útra, neveljen magához hasonló növendékeket és utódokat, Katalin. Ez bennem hálával és azzal az érzéssel telt, hogy valamit tudtam adni 10 év alatt, amit értékeltek, és aminek akkor is értéke volt, ha nem volt nyilvánvaló, vagy nem volt magától értetődő.
Hát ez nem akármilyen útra való egy pártitkártól. Újabb életszakaszt jelentett Katalin nővér számára az óbudai Kövi Szűz Mária plébánián végzett igen sokrétű pasztorális munka. Ebben a szolgálatban hogyan élte át az ajándékozás, illetve a megajándékozottság örömét?
Féltékeny szeretettel szeret az Isten. Szívesen térek vissza ehhez a mondathoz, mert az örök fogadalmamat követően kerültem a Kövi Szűz Mária plébániára, ahol az akkori plébános atya egy karitász vezetői állást hirdetett meg. Akkor már egyedül éltem, kiszámolgattuk, hogy körülbelül mennyi az, ami a mindennapi életemhez szükséges, a szegénységi fogadalmam megéléséhez, és így elvállaltam ezt az állást, és ott hagytam a akkor bizony jól jövedelmező tanári állást. Valami hazaérkezés érzése töltött el, amikor erre a plébániára kerülhettem. Egyrészt azért, mert nagyszüleim ott éltek, anyai nagyszüleim, édesszüleimnek ott volt az esküvője, és nékem pár héttel a munkába állásom előtt ebben a templomban, mivel lakóhelyem szerint is ide tartoztam, itt volt az örök fogadalmam. Egy lakótelepnyi ember jelentette a szolgálatot, hisz akkor bontották le Óbuda kiskertes házait, és épült fel a kaszásdülői 4000 lakásos lakótelep. Ami megajándékozottságot jelentett, az az, hogy egy olyan evangéliumi rész vált valóvá számomra, amiben azt halljuk, hogy aki értem elhagyja mindenét, az 100-szor annyit kap. Akkor már érkeztek testvéreim gyermekei, az unokák, és én viszont büszkén álltam oda édesanyám elé, és azt mondtam, hogy én hoztam a legtöbb unokát. Mert hogy 100-nál több kis óvodás hittanosom volt, szüleikkel együtt. És ez azt jelentette a kommunista rendszerben, hogy azok kaptak hitbeli alapot, akik a gyermekeikkel együtt ott ültek, mert azt mondták, hogy Kató, ne küldj ki minket a szobából, mert akkor nem tudjuk az éneket vagy a kis mondókát megtanítani, mert minket arra senki nem tanított meg. Ezekből a családokból születtek aztán a családos közösségek, különböző szolgálatok, és együtt készülünk, együtt járjuk az utat. Most már ők várják az unokákat, igen szép számmal, hisz nagy családok, 4, 5, 6 gyermekkel, és amikor most 2 évvel ezelőtt elindult a eukarisztikus kongresszusra való készületünk, akkor, mikor megkérdeztem, hogyan készüljünk, azt a variációt választották, hogy minden első pénteken együtt megyünk szentmisére, és utána van az együttlétünk. Ezt azóta is tartjuk, és én hiszem, hogy ez nem csak nekik ajándék, hanem én is megajándékozottnak élhetem meg magam.
Erdélyi misszióban is részt vett Katalin nővér. Az ottani élet örömeit és nehézségeit hogyan élte meg? Mennyiben volt hasonló, és mennyiben volt más ott az adventi várakozás, a karácsony és az ajándékozás?
Ez már a rendszerváltás utáni évek útja volt. 1994-ben kerültem ki Erdélybe ezzel a feladattal, hogy készítsek fészket az onnan tanulmányi időjüket, noviciátusukat, fogadalmi idejüket töltő fiatal erdélyi nővérek részére. Akkor Csíkszentdomonkoson kezdték építeni az azóta lelki gyakorlatos házként működő házunkat, de mivel a nővérek száma igen szép számmal mutatkozott ott létem során, a következő feladat a Gyergyószentmiklósi közösség, vagy majd aztán a Marosvásárhelyi közösség megalapítása volt. De ezzel együtt az ottani életnek a megismerése szakmai vonatkozásban egy 150 fős idős otthonnak, szeretett otthonnak a beindítása, kiképzése. Ez akkor ott teljesen új volt. És természetesen az itthoni életünkből szerzett tapasztalatok már ott megengedték, hogy észrevegyem, hogy talán mi az, ami hiányzik, mi az, ami már ott is megvalósítható lenne, hiszen ott a tradicionális egyház szokásai mellett bizony még egy gyermekmise bevezetése is, vagy átalakítása egy vasárnapi miserendnek komoly tervezést és előkészítést igényelt. Az advent, mint olyan, sajátos mindenütt. Meg kell mondjam, Gyergyószentmiklós, mint város, ott is a reggeli roráték, azoknak a hangulata, a sajátos énekek megérintettek. Majd aztán Csíkszentdomonkoson pedig a falunak a hangulata, amely a készületből, vagy pedig a reggeli megéneklésből állt, amikor már a karácsony hetében összeálltak a kis énekes csoportok, és mentek házról házra, természetesen jöttek a nővérekhez is. Hát bizony meg kellett kérdezzem a helyieket, hogy ilyenkor mi a szokás, mert azért ez reggel a roráti előtt volt, és akkor elmondták, hogy hogyan kell őket fogadni, hisz az ablak előtt énekelnek, és akkor be kell őket hívni egy picinke melegítőre, egy meleg tejára. Aztán nagyon érdekes volt természetesen, én itt a haza megszoktam, mint óbudai sváb családból származó leánya szentestének a megszokott vacsoráját, ami Erdélyben egészen más, de igyekeztem átvenni és azt elkészíteni, amit az ottani nővérek, az ottani szokások, ez természetesen a töltött káposzta és a hozzávaló hasonlók, és ami nagyon kedves, hogy karácsonykor az egyházi emberek, tehát a plébániára, a plébános atya kapuja elé, nálunk a nővéreknek a ház elé, kicsi fenyőfát állítanak be a plébánia emberei, vagy a falu emberei, és jönnek a köszöntésre. Hát a karácsony és az éjféli mise hangulata, az azt hiszem, hogy egy faluban még meghittebb, még inkább a tradíciókat hordozza. Ezt éltem meg leginkább odakint. És aztán igényeket ébresztgetni kellett, hogy mindaz, ami tradícióként átöröklődött esetleg, az elmélyüljön. Ezt már Marosvásárhelyen tapasztaltam meg, ahol az egyetemistákkal foglalkozva láttam azt, hogy ami odahaza természetes volt, vagy megszokott, az, mikor elkerülnek otthonról, egy újabb feladatot, kihívást jelent számukra, és megtanítani, megpróbálni most már saját döntés alapján a hit mellett
részévé tenni.
Igen. Igen, talán ez volt az, ami leginkább, és az, ami az új lehetőségeket és a mai körülményeket még hordozza, az valójában az, hogy hosszú évekig visszajártam az idős otthonba, segítgetve az ottani dolgozókat, és a mai napig hát szoros a kapcsolat az Erdélyből jövő menő nővértársakkal is.
Még egy nagyon fontos szolgálatról beszélgessünk. Sajnos már kevés a rendelkezésünkre álló idő, tehát ezt már rövidebbre kell fognunk. A gyászpasztoráció területét, amivel 14 éve foglalkozik Katalin nővér. Szent Ferenc naphimnuszában ezt halljuk: áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért. Furcsa ebben az időszakban ezt a témát idehozni, de ebből a Szent Ferenci sorból az derül ki, hogy hálát lehet adni a testi halálért, és ajándékként is föl lehet fogni a halált. Katalin nővér tapasztalatai alapján mennyire képesek erre a haldoklók és gyászoló hozzátartozóik?
Ez természetesen attól függ, hogyan tudta megélni életében a hitét, vagy éppen mikor, hogyan éri a halál közeli állapot, hirtelen, vagy pedig egy hosszabb felkészülési idő áll rendelkezésére a betegnek, vagy bármelyik embertársunknak. Maga a halál valóban ajándék. Méghozzá nagyon egyszerűen elértük teremtettségünk célját, vagyis az Istent. Mert hisz erre van teremtve az ember, megszületik, és tudjuk, hogy meg is kell halnunk. Együtt menni a gyászolóval mit jelent? Számomra nem tanácsadás, nem gyászfeldolgozás, hanem gyógyulás. A seb, bármi a kezünkön, bárhol ér, életünk végéig gyógyul. És ha a teológiai megközelítést nézem, akkor pedig Teilhard de Chardinnek a gondolata visz közelebb hozzá, aki azt mondja, hogy megszületünk a világra, de valóban a halállal az örök életre születünk meg. És akkor ott az a világosság fogad, ami egy kicsi újszülöttet itt a földön, amikor a sötétből előbújik. Ilyen lesz az örök világosság számunkra. Teilhard de Chardin a 9 hónapot édesanyánk méhében eltöltve az életünkhöz kapcsolja, és mint egy megszületést. Tehát valójában az én számomra ez a mondás, ami így hangzik: ma született a szeretet, és ma született a szenvedés, mert egymás nélkül ez a kettő nagyon sok, és nagyon kevés. Ez vezet engem akkor, amikor akár saját veszteségemre, akár pedig a gyászolók mellett állva együtt megyek velük, és ez tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy nem véget ér valami, hanem elkezdődik, folytatódik. Nem zárul be úgy egy kapu, hogy valami ki ne nyílna. Van egy rendi pólónk, aminek a hátára az van írva: minden vég egy új kezdet.
Kedves Katalin nővér, legyen ez a beszélgetésünk végszava. Köszönöm, hogy mindezt elmondta a Mária Rádióban.
Kívánok minden hallgatónak, minden hívőnek és nem hívőnek kegyelemteljes, Isten áldotta karácsonyt, a megfelelő adventi készületet követően.
Beszélgetést hallhattak Tegzes Katalin nővérrel, a Segítő Nővérek kongregációjának tagjával, az adventi várakozásról, a karácsonyra való készületről és az ajándékozásról. A riporter Éger Veronika volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Enciklikák.